19. Dell elindult az ügyészségre, hogy elintézze a lehallgatási engedélyt és az idézést, amivel hozzájuthat Rodriguez banki bizonylataihoz. Lucas bement a kapitányságra a gyilkossági csoport irodájába, és egy órát töltött azzal, hogy elolvasta a Rodriguez kihallgatás gépelt jegyzőkönyvét, majd beszélt Frank Lesterrel és Sloannal a tudathasadásos feltevésről. Mindent, amit a témáról tudok, a tévéből tanultam, mondta Sloan. De el kell ismerned, hogy a fickó beleillik a dologba. Volt indítóka, hozzáfért az autóhoz, amiből lőttek, és közel juthatott annyira a szüleihez, hogy kinyírja őket. Amikor utánunk futott, azután, hogy megtalálta a hullákat, úgy nézett ki, mint akinek mindjárt felrobban a feje, mondta Lucas. Megpróbálta kitépni a haját a halántékánál. Még soha nem láttam ehhez hasonlót sem. Aztán egyszerűen eldőlt, mint egy zsák. De ez lehet pszichológiai nyomás a másik személyiség részéről, mondta Lester. Vagy egyszerűen csak kretén a krapek. Az biztos, hogy nem játszott. Minden mozdulata valódi volt. Ha a másik énje ölte meg a szüleit, az az énje, amelyik megtalálta őket, biztosan nem tudott róla. Zárta le a beszélgetést Lucas. Lucas akkor indult el a városházáról, amikor felgyulladtak az utcai lámpák. 15 perccel később leparkolt Jael Corbo háza előtt a járda mellé, és elindult a bejárati ajtó felé. A házban minden lámpa égett. Kívül viszont minden sötétségbe borult, beleértve az ajtó előtti tornácot. Amikor Lucas a csengő felé nyúlt, egy hang szólalt meg mellette. Menjen csak nyugodtan, főnök. Ki az? Kérdezte. Nem fordította el a fejét. Jamie Smith. Narko. Nem fázol? Kérdezte Lucas, még mindig az ajtónak beszélve. Nem, főnök, vadász cucc van rajtam. Kitűnő? Lucas belépett az ajtón. A nappaliban egy másik kábszeres rendőrrel, Alex Huttonnal futott össze, aki egy 357-essel a kezében állt oldalt. Amikor meglátta Lucas arcát, eltette a fegyvert, és így szólt. Franklin és Jael a konyhában vannak. Főzőcskéznek. Franklin tud főzni. Elég hihetetlennek tűnt. Tanítja Jaelt, hogyan kell egy perc alatt kaját csinálni. Tudja, az amerikai foci meccs reklámszünetében. Na, ahhoz biztosan ért, mondta Lucas. Hátton közelebb lépett Lucashoz, és a hangját lehalkítva így szólt. Én nem tudom, hogy miért csak most találkoztam ezzel a csajjal rövid életem során. De hogy baromi jó nő, az biztos. Úgy tudom, hogy feleséged van, és kb. 9 gyereked, mondta Lucas hasonló halk hangon. Ráadásul a lány, úgy tudom, inkább a lányokat szereti. Csak 3 gyerekem van, és szerintem Jael szereti ezt is, azt is. Válaszolta Hatton a lépcsőre pillantva, ami az emeletre a konyhához vezetett. Ha nagyon akarna hozni még egy csajt, végül is azt hiszem, nem volna ellene kifogásom, persze elméleti síkon. Eltekintve attól, hogy a feleséged leszúrna, mint egy malacot. A fenébe a feleséggel. Vége. Elhagyom. Gondolom, ha az ember 3 gyereket hagy el, akkor még nem kerül be az újságokba. Ahhoz szerintem legalább 5 kell. Olyan öreg vagyok, hogy már el is felejtettem a csapdában való várakozás örömeit, mondta Lucas. A szaftos, szexuális fantáziákat, amik az unalomtól az ember eszébe jutnak. Ahogy Lucas felfelé ment a lépcsőn, meghallotta Franklin rekettes hangját. Ezt mondta. Rendben, el a kezeket a pulttól. Kezeket el, Jael. Csak elrendezem a sajtot. Nem szabad. Úgy kell lennie, ahogy az ember bedobja a hűtőbe. Lucas a nyitott konyhaajtónak támaszkodott, és egy másodperc múlva Hatton is megjelent mellette. Franklin és Jael nekik háttal szorgoskodtak, Jael épp becsukta a hűtőajtaját. Franklin az órájára nézett, és így szólt. Kész?
Kész.
5 másodperc. 4, 3, 2, 1, rajta! Jael kivágta a hűtő ajtaját, kihúzott 2 csomag reszelt sajtot, a pultra dobta őket, előrántott egy tányért a szekrényből, kinyitott egy zacskó nacho chipset, és a tányérra öntött belőle valamennyit. Sok lesz a chips, túl sok, figyelmeztette Franklin. Jael egy maréknyit visszaszórt a tányérról a zacskóba, a többit gyorsan elrendezte a tányéron. Franklin újra megszólalt. 15 másodperc. Jael kinyitott az egyik csomag reszelt sajtot, szétszórt egy keveset a chipsen, majd kinyitotta a másik csomagot, és abból is a chipsre szórt egy keveset.
Jó lesz? Kérdezte.
Jó lesz a részidő, de pár másodperccel le vagy maradva, mondta Franklin. Bele kell húznod a végére. A lány felkapta a tányért és belökte a mikróba.
Egy perc, mondta hangosan, megnyomott néhány gombot, és a mikró zümmögni kezdett.
Jael visszament a hűtőszekrényhez, elővette egy üveg szalszát, lepattintotta a fedelét, és egy kanállal három nagy kanálnyit egy kis desszertes tárral ötyintett. Rápillantott a mikró számlálójára, visszarakta a szalszás üveg tetejét, visszacsomagolta az egyik reszelt sajt adagot, és közben végig a mikró számlálóját figyelte. Aztán kinyúlt.
Ne túl hamar, ne siessd el, mondta Franklin.
Jael lenyomta a gombot, a mikró ajtaja kipattant, a lány belökte a szalszás tálat, rácsapta az ajtót és megnyomta az újra gombot.
Kicsúszunk, szólt Franklin.
Nem, szerintem jók vagyunk, mondta Jael.
Mélem gyorsan visszacsomagolta a másik sajtcsomagot is, visszatette a sajtokat a hűtőbe, kivett két sört, a mikróhoz lépett és így szólt.
Három másodperc.
Egy pukkanó hang hallatszott, majd még egy.
A francba, szólt Franklin. Mondtam. A szalszának annyi.
A mikrosütő csipogott, Jael kinyitotta az ajtót és benézett. A készülék belseje tele volt pöttyözve szalszával.
Majd később kitakarítom, szólt.
Klasszikus szöveg, mondta Franklin beleegyező hangon.
A lány kivette a chipses tányért és a szalszás tálkát, megfordult és meglátta Lukaszt. Lerakta az asztalra az edényeket és megszólalt.
Kész.
Franklin az órájára pillantott.
Egy perc, 29 másodperc. Ha hozzávesszük a 10 másodpercet, amíg kijössz és visszamész, akkor már egy egész támadásról lekéstél.
Én nem tudom, hogyan tudnék még több időt lefaragni, mondta Jael.
Még nem dolgoztad ki a helyes mozgássort, mondta Franklin. Egy csomó időd elveszett, amikor a chipset rendezgetted, amikor kivetted a szalszát, ráadásul most takaríthatod a mikrót.
Jael Lukaszra nézett és megkérdezte.
Te tudtad, hogy ha túl gyorsan melegített fel a szalszát, akkor a hagyma úgy kipukkan benne, mint a pattogatott kukorica?
Ezt mindenki tudja, válaszolt Lukasz, ahogy Franklin megfordult. Franklin enyhén zavarba jött.
Fél életem végig főztem, és nem tudtam, mondta Jael. Felmelegíteni eleve szentségtörésnek tűnt.
Közép melegen a jó, a szoba hőmérsékletnél egy kicsit melegebben. Átton is beleszólt.
A sajt tűzforró jó a chipsen. A szalsz a közép melegen, a sör pedig nagyon hidegen. Ez a lényeg.
Ezt minden férfi tudja? Kérdezte a lány.
Hárman egyszerre bolintottak és mondták,
na-na,
na-na, na-na. A házban eredetileg 4 hálószoba volt, és egy teljes fürdőszoba odafönn. Jael az alsó szintből műtermet csinált, fent pedig az egyik hálószoba helyén létrehozott egy konyhát, a másik 3 szobából pedig kicsi és kényelmes nappali és étkező, dolgozószoba és könyvtár, illetve a saját hálószobája lett. Lukasz jól érezte magát az ügyesen elrendezett és összekötött terekben. Pár percet még beszélgettek Huttonnal és Franklinnel, és közben nachoszt ettek ráolvasztott sajttal.
Szinte érzem, ahogy elzárodtak az ereim. Ez a kaja az abszolút szemét, mondta Jael, aztán Lukaszhoz fordult. Menjünk beszélgetni.
A lány ellépett Lukasz mellett, menet közben megfogta a csuklóját és kivezette a konyhából. Hatton sokat mondóan felhúzta a szemöldökét. A nappaliban Lukasz a díványon helyezte magát kényelembe, amíg Jael az egyik hatalmas fotelbe kuporodott.
Ha, milyen jó fotel, jegyezte meg Lukasz.
Jael így szólt.
De ugye nem minden férfi ismeri ezt a sajtos nácsó dolgot.
Nem, biztos van valami szakadt káboly kint Észak-Dakotában, akinek nincs se tévéje, se mikrója.
Amúgy nem is volt olyan rossz, mondta a lány.
A 3 napig megállás nélkül eszed, pont akkorára dagadsz, mint Franklin.
Franklin rés nélkül kitöltött egy átlagos ajtókeretet.
Amikor megismertem Franklin, nagyjából akkora volt, mint te.
Jael bólintott és ejtette a témát.
Elmentem meglátogatni Marcyt pár órája. Pont elkerültük egymást.
Nincs túl jól, mondta Lukasz elszomorodva. De kemény, mint a beton. Ha valaki túlélhet egy ilyet, hát ő biztosan.
Az az igazság, hogy bűntudatom van.
Ne legyen, mondta Lukasz. A dolognak igazán nem sok köze van hozzád. Egy őrültről van szó, meg arról, aki megölte Elit és Sandy Lansinget.
Ő nem adták ki Plain testét, mondta Jael. De végre megtaláltam apát. A Szent Pál szigeten van, ami nagyjából olyan messzire van, amilyen messzire innen lenni lehet úgy, hogy az ember még a földön marad. Pár napig eltart, amíg ideér.
Hogy van? Kérdezte Lukas.
Teljesen ki van akadva. Szeretnék túl lenni a dolgon.
Majd meggyorsítom, ha tudom, ígérte Lukas. Az a dolog Plainnel. Mikor lett vége?
Egy évvel ezelőtt.
Egy év? Azt gondoltam, hogy közelebbi volt a dolog. Abból, ahogy viselkedett.
Nem nagyon vett tudomást az időről. Minden a jelenben volt a számára. Ha olvasott egy történelem könyvet Rómáról, teljesen fel tudta húzni magát a római birodalomra.
Mesélj Eliről, mondta Lukas. Volt valaki, akiről beszélt? Valaki, aki fontosabb volt, mint más?
Most kihallgatsz?
Kérdezte Giles, de közben mosolygott, és a forradásaival a mosoly gyönyörűvé varázsolta. Keményé és sebezhetővé egyszerre. Nem, nem, egyáltalán nem. És ha nem akarsz erről beszélni, akkor semmi baj. De önkéntelenül is elgondolkodom ezen az egészen. Tudod miért? A legtöbb embert még egy áruházi lopásra sem lehet rávenni. Aki viszont több embert is megöl, az vagy teljesen pszichotikus, vagy bolond, egy másik világban él, üzeneteket kap Istentől, vagy azt hiszi, hogy van rá oka. Akit most keresünk, azt hiszi, megvan az oka a gyilkolásra. Ezért kellett, hogy valami kapcsolat legyen közte és Eli között. Valahol.
Az apja furcsa volt. Párszor próbálkozott nálam. Gyakran éreztem vele kapcsolatban, hogy valami nem stimmel. Nem gyilkos, de azt hiszem, hogy is mondjam,
Giles a homlokához emelte a kezét.
A kapcsolata Elivel és a többi lányjal próbált atyáskodóan viselkedni, de mindig úgy nézett. Érted?
Aha. Beindult rájuk.
Igen. És Eli mamája sem volt az a főnyeremény. Az én anyámat nem érdekelte, hogy miből élek. Úgy gondolta, hogy a világ tartozik nekem, és ennyiben hagyta. De Lil Elin keresztül élt, és szerintem tisztában volt a férje szexuális érdeklődésével.
Szerinted Lin használhatta a lányát?
Nem, nem hiszem. Eli elmondta volna, és én meg észrevettem volna rajta, ha így történik. Valószínű, csak az én elvárásaim voltak mások. Az ember nem úgy képzel el egy apukát, hogy folyton a lánya barátnői seggét nézi.
Há, pedig gyakran megesik, mondta Lukas. Én is megtenném, gondolom.
Igen, de ő sumákolva csinálta.
De szóval nem tudod.
Már mondtam, hogy szerintem az internetes embereket kellene megnézned. Azok...
Van egy Anderson nevű számítógépes emberünk, aki az internetes rajongókkal foglalkozik. Ha van valami konkrét ötleted, hívd fel. De az a helyzet, hogy rákeresett az Eliszóra, és az Alta Vista 122 000 találatot hozott. Most ezt a kört próbáljuk leszűkíteni.
Mi az az Alta Vista?
Egy keresőprogram a neten. Különböző szavakat kereshetsz.
Értem. Majd gondolkodom rajta. A bátyáról, Tomról mindent tudok.
Figyeljük, válaszolta Lukas.
Elképesztő ember lehet abból, amit Eli mondott.
Nem őrült?
Eli szentnek tartotta, mondta Giles.
Eli, okos volt? Kérdezte Lukas.
Hát, az átlagnál okosabbnak kell lenned, ha sikeres modell akarsz lenni, de nem sokkal okosabbnak. Ennem volt az a ragyogó elme.
Akkor miért töltöttél annyi időt vele?
Azt hittem, ezt mindenki tudja, mosolygott Giles.
Mindenki tudja, hogy lefeküdtél vele, de azt hittem, hogy ennél van jobb okod is.
Nem volt, mondta Giles. Nagyon el volt merülve magába, és abba, hogy jól érezze magát. Hogy érezzen. Ebben volt a legjobb, és azt ki tudta terjeszteni másokra is. Rá tudta venni az embert, hogy mindent dobjon el, és érezze jól magát. Nagyon jó szerető volt. Nagyon intim, játékos, és nagyon szexuális. Nem nagyon tudom elmagyarázni, mert nem tudod, hogy miről beszélek, és nem vagy abban a helyzetben, hogy megtud.
A külsejének volt hozzá köze? Meg hogy híres?
Valószínűleg. Az egész együtt. Amikor vele voltam, izgatónak, fontosnak, gonosznak és szórakoztatónak éreztem magam. És vele mindent elfelejtettem, és csak éreztem. Ezért szúrt néha. Ez is hozzátartozott az érzéshez.
És mi a helyzet a barátjával, Jax-el? Ő mit gondolt mindenről, hogy nőkkel fekszik le? Jell megvonta a vállát.
Jax csak a táskáit vitte, meg néha lefekhetett vele. Ő alapjában véve egy élősködő. Valószínűleg már visszament New Yorkba, hogy keressen magának valaki mást.
Igaz. Te nem kedvelted?
Nem erről van szó. Egyszerűen nem vettem tudomást róla. Ha csak nem állt ott előttem, akkor eszembe sem jutott. Ő csinált magából azt, ami. Nem az én hibám. Csomagokat akar cipelni, és szép nők közelében akar lenni. Megkapta.
Nem hangzik túl jól, mondta Lukasz.
Szerinte nem így van.
Egy pillanatig csendben ültek, aztán Jael szólalt meg.
Te együtt voltál Marcival.
Nagyjából 6 hétig. Egy kicsit intenzívebb volt, mint kellett volna. Jael felkapta a fejét.
És mi a baj az intenzitással? A legtöbben intenzív dolgokról álmodoznak.
De nekünk ez egy kicsit sok volt. Rohantunk valami katasztrófa felé.
Úgy érted, hogy ha tovább tart, megfojtottad volna?
Nem, de valami történt volna, és végül megutáltuk volna egymást, mondta Lukasz. Ezt pedig nem akartuk megkockáztatni.
Még mindig fontos vagy neki, mondta Jael. Tudod, mi lenne az érdekes? Ha hárman elmennénk valahova. Te, Marcy, meg én.
Jael olyan semleges, beszélő hangon mondta ezt, hogy Lukasz zavarba sem jött, és nem is lepődött meg. Ennyit mondott. Ez egy kicsit katolikusabb vagyok, mint kéne. Ha Marcy katolikus volna, ő is valami ilyesmit mondana.
Szerintem nem, mondta Jael. Marcy legalábbis nem. Szerintem érdekelni a dolog.
Tényleg?
A lány olyan magabiztosan mondta, hogy Lukasz most meglepődött.
Kértően nézett Jaelre.
Nem, semmi sem történt. Beszélgetni sem nagyon tudtunk, mondta Jael. De elég jól megérzem, ha valaki szeret érezni. Marcy olyan.
Úgy érted, hogy egy kicsit meleg?
Nem, egyáltalán nem. Te is olyan vagy. Érzem abból, ahogy beszélgetünk, meg abból, ahogy a nőkre nézel.
Azt hiszem, most hagyjuk abba a témát, mondta Lukasz.
Jó.
Egy kicsit felzaklat.
Ez biztos a katolikus dolog miatt van, mondta Jael. Valószínűleg egész életedben ez ellen küzdöttél.
Nem kizárt, válaszolt Lukasz.
Tudod, mondta a lány egy kicsit később, egy kicsit félek.
Tudom, van mitől.
Ahogy Plaint megölték, valószínűleg arra sem volt ideje, hogy mondjon valamit.
A gyilkos őrült. De valószínűleg semmi különös. Egyszerűen csak nem találjuk. De meg lesz.
Remélem, hamarosan. Nem szeretem, ha nem mehetek, ahová akarok. Azt hiszem, azonnal lelépek New Yorkba, mihelyest eltemettem Plaint.
Ezt az apádra is rábízhatnád. Jael megrázta a fejét.
Apa, ezt nem bírná.
Szóval New York, mondta Lukasz. De ott nem kaphatnál védelmet.
Kivennék valahol egy szobát. Hogy találhatna meg?
Nem rossz gondolat, mondta Lukasz. Odalent, amikor Lukasz indulni készült, Hatton megkérdezte. Kiderült valami új? Bár Hatton nem szánta kétértelműnek a kérdést, Lukasz kétértelmű választ adott. Egy kicsit több is, mint gondoltam, válaszolt.
Azafelé menet a kocsiból, felhívta a Szent Anna zárdát, és Elt kérte a telefonhoz.
Tudom, hogy nincs túl meleg, de meghívnálok egy fagyira.
Fagyit bármilyen hidegben szabad enni,
válaszolt El.
Oda sétálok és találkozunk.
A fagyizó pont szembe volt a Szent Annával, a helyi apácák kedvelt szórakozóhelye. El 3 másik nővér társaságában ült az egyik boxban a bejárat közelében, amikor Lukasz belépett az üzletbe. Nevetett, mondott valamit a 3 másik nővérnek, majd felállt, és a fagyizó hátsó részébe vezette Lukaszt. A jelenet pontosan olyan volt, mint ami nap mint nap lejátszódik különböző bárokban, csak az édeskés tejszagot és a fityulákat kell elvenni.
Szünetet tartasz? Kérdezte El, és hozzátette. Szóltam Jimnek, hogy csináljon neked csokis malátástejet.
Az jó lesz. Van néhány szál a kezünkben. Azt hiszem, figyeljük Eli gyilkosát, és csapdát állítottunk minden olyan köré, akiket a másik meg akarhat ölni.
Biztos vagy benne, hogy van egy másik is?
Szerintem van. És ő az, aki zavar. A gyilkosságiaknak van is egy gyanúsítottja, Tom Olson.
Ó, nem.
Van egy elméletük, mondta Lukasz.
Szerintük azok a mentális okok, amik miatt extatikus szent lett, tudathasadást is előidézhettek nála, és a személyiségei egyike pszichotikus, aki megtámadta Jael Korbot, de elkergették, aztán megölte Plaint, majd visszament Jaelhez, de Marcyt találta el helyette. Végül megölte a szüleit.
De ez az elmélet...
Megjött a malátástej. Lucas elvette és szívott belőle egy kicsit a szívószállal, majd elmondta Elnek, hogy miük van. A rendőrségi pszichológus elméletét, a látszólagos gyilkosság öngyilkosságot. Mikor befejezte, El megrázta a fejét.
Nagyon szeretnék beszélgetni ezzel a Tom Olsonnal. Ha elítélitek és bekerül az elmegyógyintézetbe, el fogok menni és beszélek vele. A tudathasadás hihetetlenül ritka dolog. Ritkább, mint a szupernovák előfordulása.
Lucas elmosolyodott a párhuzamon. Hát, ha tudnám, hogy milyen ritkák a szupernovák.
Ha az esélyeket vesszük figyelembe, Tom Olson esélye arra, hogy tudathasadása legyen, nagyjából egyelő a nullával, mondta El. Mint a te esélyed arra, hogy megnyert a lottó főnyereményt. Persze, valaki mindig megnyeri a lottót.
Tehát Olsonnak is lehet tudathasadása.
Nagyon szeretnék találkozni vele, mondta El.
Ha diszociál, bármi is legyen az, mi lehet a vége?
Összeomlik. Vegetatív állapotba kerülhet, amiből lehet, hogy soha nem kerül ki. Egy ágyban fekve halna meg.
Ennyire rossz?
Ennyire.
Ezután még beszélgettek egy keveset az iskoláról, hogy a diákokat egyre jobban érdekli az Ótestamentum.
Mindenki tudta, hogy ki volt Amnon és Jael, mondta El.
Nagyszerű, mondta Lucas. Aztán beszéltem párszor Vedőrrel a kórházban. El pillantása gyorsan elvándorolt Lucas arcáról, majd visszanézett a férfira. El tudta rejteni a felszíni érzéseit, de nem volt benne nagyon nagy gyakorlata. Fel kellett készülnie az ilyesmire. Mi az? Kérdezte Lucas.
Semmi különös.
El, az Isten szerelmére. Mi az?
Az Isten szerelmére?
Mi az?
Nem tudok. Nem akarok Vedőről beszélni.
Felhívott, mondta Lucas. Felhívott, és rólam kérdezett.
El nem nézett a szemébe. Nem beszéltek veled erről. Minden, amit mondtunk, bizalmas.
Ajaj, ebből még baj lehet, mondta Lucas. Most elhúzta ki magát.
Miért? Nincs másik kapcsolatod.
Nemrég történt egy-két dolog.
Lucas, ha van esélyed, hogy helyrehozd a dolgot Vedőrrel, hülye lennél elszalasztani.
Ajaj, mondta Lucas. A francba.
Miután elváltak ellen, Lucas hazament és leült a sötét nappaliban. Megpróbálta rendbe rakni az Ellie ügyet a fejében. Meg a kapcsolatát Vedőrrel. Vedőr egyszer belekeveredett Lucas egyik nyomozásába, és túlszólejtette egy őrült, bosszúálló gyilkos. Vedőr rábeszélte a férfit, hogy adja meg magát, de Lucas ezt nem tudta. Felállított egy csapdát, amelyben egy rendőrségi mesterlövész is részt vett. Neki aztán egy nagy erejű lövedékkel úgy szétrobbantotta a túszedő fejét, mint egy sütőtököt. Az volt a terv, hogy valahogy kicsalogatják a apsit egy nyílt területre, ráveszik, hogy egy pillanatra ne Vedőr mögé rejtse a fejét, és akkor leszedik. A végrehajtás tökéletesen sikerült, kivéve egy apróságot. Vedőr Lucas nézte, felé igyekezett, eltelve valami furcsa jó indulattal a fogva tartója iránt, aki nem is tűnt olyan rossznak, amikor a következő pillanatban a férfi agya szó szerint az arcán csurgott lefelé, néhány csontszilánkkal egyetemben. Vedőr sebész, így a vér és a halál nem volt idegen számára. De ez valami más volt, és azután nem volt képes beszélni Lucasszal. Tudta, hogy egyfajta pszichológiai reflex van a háttérben, valami fóbia, de az, hogy tudta, nem segített. Vedőr elsodródott Lucas mellől. Igazándiból egész gyorsan történt. Villám gyorsan elment. Nem gyűlölte meg Lucast, semmi ilyesmi. Egyszerűen csak nem volt képes megmaradni a közelében. A látása egyből a szétrobbant fejű embert idézte fel benne. De, gondolta Lucas, az idő mindent meggyógyít. Az idő meggyógyít.
Lucas lecsukta a szemét a sötétben. Meglátta Jael Korbo forradásos arcát és gunyoros szemét. Catherine kicsit elpuhult arcát, és Weather széles vállát és a keleténél egy picit nagyobb orrát. Az idő mindent meggyógyít, de közben darabokra tör azzal, ahogy múlik.